Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Úgy látszik, hogy nekünk ebben a kicsi kis templomban ez adatik, hiszen ennek a templomnak ez a búcsúnapja, és ilyenkor vagyunk legkevesebben. De az ember mindezt el tudja fogadni, abban a reményben, hogy az emberek szabadságuk miatt, meg esetleg a ma délutáni nagy közös budapesti ünnep miatt szervezik e szerint az életüket. Mi minden esetre ma reggel ünnepelni szeretnénk megköszönni azt az új lehetőséget, amit kapott a mi nemzetünk Szent István királytól. És mindenképpen szeretnénk megköszönni azt az új lehetőséget, amit kapott a mi nemzetünk a betegápoló irgalmas rend megjelenésével ebben az országban. Hiszen ez a kis templom a betegápoló irgalmas rend budai közösségének a temploma és Szent István király tiszteletére szenteltetett, és a Budán élő, vagy akár mondhatom így Budapesten élő irgalmas rendi szerzetesek Szent István királyt tisztelték, ők köszöntötték, mint fő pártfogójukat. Én azt gondolom, testvérek, ma, amikor a nemzetünkért imádkozunk ebben a szentmisében is, gondoljunk arra, hogy minden megújulás Istenhez köt bennünket. Hiszen ha Isten nélkül is lehetséges lenne ez, akkor egészen másképpen élnénk mi emberek. Ezen a mai reggelen imádkozunk nemzetünkért, hogy valóban tudjon megújulni Isten közelében Szent István király példája, tanítása nyomán. A megújulást nagyon egyszerű gesztusokkal kezdi az ember, önvizsgálattal és bűnbánattal. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szól tanítványaihoz: mindaz, aki hallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Jézus a tanító, és aki tőle, a mestertől tanul, az már ebben az életben bölcsemberré válhat. Ezen a mai vasárna, illetve mai ünnepen, Szent István király ünnepén egy bölcs emberre emlékezünk, aki Jézus tanítványa volt, nemzetünk apostola, aki a nemzetünknek Jézus tanítására figyelve egy jó irányt szabott. Ezen a mai ünnepen minden magyarnak e felé, a király felé kellene fordulnia, hiszen a mai modern fogalmakkal élve neki olyan nemzetpolitikája volt, amelyet ma egyfolytában úgy emlegetnek, mint ami követendő. Azt hiszem, hogy egészen sajátos aktualitása is van ennek az idei Szent István napnak, hiszen nemzetünk új alkotmányt fogalmaz, és el kell fogadnunk, hogy a mi alkotmányunk első töredékei megtalálhatók Szent István intelmeiben. Csak megjegyezni szeretném, jó lenne, ha a nemzetünk nem felejtené el az sem, hogy Európában a második alkotmányt mi magyarok foglaltuk írásba 800 évvel ezelőtt. Szeretnénk bölcsességre jutni, a nemzetünkről helyesen gondolkodni, hogy föl tudjuk venni a fonalat, amit Szent István tett a kezünkbe, és tudjunk tovább menni, el ne vétsük az utunkat. Kedves testvérek, a Szent István egész gondolkodására szeretnénk odafigyelni, akkor azt hiszem, legalapvetőbben azt kell tudatosítani magunkban, hogy nem annyira a vallással, vagy talán a kereszténységgel kapcsolatos az ő irányváltása, hanem valamiképpen a nyugati kereszténységre hivatkozva egy életmód váltásra kell gondolnunk. Hiszen valamilyen fajta ismereteik a kereszténységről voltak már korábban is a magyaroknak, és hogyha a mai Szent Leckére gondolok, akkor a pogánynak mondott magyarok is, de nyugodtan mondhatom az összes nép, akiket a keresztény tanítással egybevetve pogánynak mondunk, valamilyen kultusza minden népnek volt, van. Éppen erre utalva mondom azt, hogy Szent István király valójában egy új életmódot, egy új életszemléletet ajándékozott a nemzetünknek, és az igazi üzenet ebben áll. Szeretnék utalni egy-két fogalomra a Szentleckével kapcsolatosan, meg az evangéliumban hallottakkal kapcsolatosan is. Hogy mennyire valószínűleg életmódváltásról van szó, azt igazolja a Szentlecke tanítása. Efezusiaknak írja Pál apostol, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon járatják az esüket, és kapzsiságukban szörnyű dolgokat művelnek. A zsidó gondolkodás szerint a pogányok azok, akik nem a zsidó vallást követik. Valamiképpen a keresztény gondolkodás is átvette ezt, és akkor, amikor Pálnak az efezusiaknak írt levelét hallgatjuk, akkor pontosan erről van szó, hiszen azok az emberek, akik nem lettek keresztények, valamilyen kultuszuk nekik is volt. Isteneket tiszteltek és imádtak. Tehát akkor, amikor az efezusiaknak Pál azt mondja, hogy ne éljetek úgy, mint a pogányok, akkor pontosan ezt akarja hangsúlyozni, hogy ti ne azokat a kultuszokat kövessétek, ne azok szerint tiszteljétek az Istent, az isteneiteket. Egyébként maga a szó, hogy pogány, pagánus, magyarul azt jelenti, hogy falusi, vidéki. Ez most nem egy elítélő megállapítás, hanem arra kell gondolni, hogy akkor, amikor a kereszténység elindult, akkor a városokban vetette meg a lábát. Nagyobb közösségekben jelentek meg Jézusnak a követei. Hiszen sokkal több ígéret volt lehetséges egy nagyobb közösségben, hogy megismerkednek Jézusnak a tanításával, mint ott, ahol pár ember él. Tehát abban az időben a pagánus, a pogány, az a vidéki volt, de még egyszer mondom, ez nem azt jelentette, hogy azok istentelenek voltak, csak más értékrend szerint éltek. És István királynak a gondolkodását is ebből a szempontból kell megérteni, és az egyház pontosan ezért olvastatja föl ezt az efezusiaknak írt levélrészletet, mert az az új szemlélet, az az új életmód, ez pontosan ezt jelentette, másfajta magatartás, másfajta cselekvési mód, cselekvési forma legyen a ti sajátotok. Azt, amit István király kínált föl, ugye, aki a prágai Szent Adalberttől tanulta a hitnek az alapigazságait, egyébként ez az Adalbert volt az, aki a feleséget is szerezte neki, a bajor hercegnő személyében, Gizellának a személyében, és aztán majd később, amikor Szent Gellérttel találkozik, akkor Szent Gellért pontosan azt a másfajta keresztény gondolkodást, talán mondhatnám így, latin gondolkodást jeleníti meg szemben az István király által is ismert bizánci államkereszténységi gondolkodással szemben. Az igazi váltás ez volt, hogy ezt a latin gondolkodást tette magáévá István, és ez miért fontos? És ez persze erősítette benne Gizella. A történészek szerint Gizella hatása sokkal, de sokkal nagyobb volt, mint azt általában gondoljuk mi magyarok. Hiszen nagy valószínűség szerint a klünyi szellem, az egy új vallási, megújulási mozgalom volt a 10. században, sokkal, de sokkal közelebb volt a bajorokhoz abban az időben, mint hozzánk. Nyilvánvalóan. És István, akkor, amikor a bizánci birodalmi keresztény gondolkodással szemben eme latin gondolkodást választotta, ez valójában azt jelentette, hogy egy új területi és új közigazgatási rendszert alakított ki. István szisztematikusan építette föl a rendjét az országnak. A kolostorok, a művelődésnek és a kultúrának voltak a központjai, a püspökségek és a püspökségeken belül a plébániák rendszere pedig a közigazgatást változtatta meg, és alakította át teljes egészében. Ezen túl, és ezt ezért hangsúlyozom, hogy egy új életformáról van szó, az ősi magyar erényeket tiszteletben tartotta, de azokat meg kellett változtatni. Ugye eddig nomád életmódot folytattak a magyarok, és ez egy állandó mozgást jelentett, mostantól kezdve letelepednek, földműveléssel foglalkoznak, ami egy egészen új szemléletet kívánt tőlük, és csak egy egészen új értékrend szerint lehetett ezt élni. A másik, a magyaroknak az eszmeiségében, a hősiességnek, a küzdelemnek, a harcnak, a győzelemnek, hiszen egy vándorló, egy harcos nép fönnmaradása a győzelmeknek a függvénye. Ha vereséget szenvednek, akkor nincs tovább. Tehát a győzelem kényszere, a harcnak az állandósága, ez egy sajátos szemléletet alakított ki, és most ezzel szemben a közgondolkodás, a közösség építése, hiszen letelepedünk, a közösség építése volt a legfontosabb követelmény. És ez más lelkületet kívánt, ez más gondolkodást kívánt, de valamiképpen azoknak a zsigereinkben lévő értékeknek a figyelembevételével. Tehát akkor, amikor azt mondom, hogy ez igazából talán nem is annyira vallásváltás, kicsit kultuszban más formákról van szó, valójában életmódváltásról van szó. És nyilvánvalóan a kereszténységnek és a latin gondolkodásnak az volt ebben a nagy szerepe, hogy segített Istvánnak abban, hogy a népét gondolkodásában átalakítsa. Azt hiszem, itt is lehetne nagyon sok vonatkozást találni a mai helyzetünket illetően, de ebben az irányban most ne menjünk el. És mindezekre hivatkozva egy-két szempontot hadd mondjak az evangéliummal kapcsolatban. Ugye a sziklára építkező ember bölcsességéről van szó. Bölcs ember az, aki sziklára építi a házát, nem homokra. Homokra is lehet házat építeni, és éppen olyan gyönyörű lehet, mint amit sziklára építettek, csak a probléma akkor keletkezik, amikor jön az ápor. A bölcs ember sziklára épít, és nyilvánvalóan a keresztény gondolkodásban a szikla Krisztus. És István király gondolkodásának a lényege ez volt, hogy megismerte a keresztény tanítás lényegét, ami nagyon egyszerűen ezt jelenti. Értékeket teszünk magunkévá, értékek mentén alakítjuk az életünket és a jövőnket. És ezek az értékek, és ez nagyon fontos, mindig a szolgálat szellemében értékek. Értékeket képviselhet valaki úgy is, hogy önző. Ugye ezért is ítéli el Krisztus a zsidókat, a farizeusokat, az írástudókat, akik homlokukra rakják a kis kapszulákat, meg a kezükre tekerik a imaszíjakat. Ezekben a kis műtyürökben, ami a homlokukon van, pontosan talán efódnak hívják, nem tudom most pontosan, szentírási részek vannak. És ennek az a célja, hogy a homlokára azért teszi, hogy mindig ezekre gondoljon. A karjára azért teszi ezeket, hogy aztán mindig azok szerint, amikre gondol, cselekedjen. És ezért mondja Jézus, ti gondoltok erre, de nem teszitek. Nem e szerint cselekedtek. És a keresztény eszmeiség pontosan ezt a sajátos igazságot akarja megjeleníteni, amire gondolunk, azt tegyük is meg, mert ezáltal van értelme az életünknek. Különben önzők vagyunk, különben haszonlesők vagyunk. Olyan ocsmány módon gondolkodunk, mint azok, akik csak a saját érdeküket nézik. Szent István nemzetpolitikájára már utaltam. Ennek a lényege az, amit milliószor idéznek, és ezt nem szeretném most én szavakban tovább vinni. Azt mondja, nemzetpolitikájának az alapja, az egynyelvű nép szegény. A többnyelvű nép a gazdag. És ennek megfelelően építi, mint az ország első embere a kapcsolatait a népével. Egyébként az Intelmekben a fiának azt írja, hogy légy honestus, ami azt jelenti, hogy légy tiszteletet tudó a néppel szemben. Vagyis lefordítva, és ki is fejti ezt az Intelmekben, ami azt jelenti, hogy az embereknek az javát, az embereknek az érdekét nézd, mert te ezért vagy uralkodó. Ez a te dolgod, az, hogy honestus, tiszteled a másik embert, legfőképpen a legkisebbeket, mert ők szorulnak erre rá. Tiszteld, és az érdeküket nézd. Alapvetően a nemzet felé a legmagától értetődőbb nemzetpolitika, és a több ajkuságot hangsúlyozva pedig minden ember felé. A befogadásban, az elfogadásban, a nemzet közösségébe való betagolódásba ez a fajta tisztelet kell, hogy megjelenjen mindenki felé, mindenkinek az irányában. Sok minden nagyon fontos szempont van még ebben, talán ezt a szempontot hangsúlyoznám most, az idei esztendőben különösképpen, és talán még egy aprócska szempontot, az imádságra hívja fel a vezetőnek a figyelmét. Amivel azt akarja mondani, hogy csak az imádkozó ember jut bölcsességre. Mert bölcsességre az ember csak az Isten közelében juthat. A bölcsesség pedig ezt jelenti, nagyon jó a megfogalmazás, talán ilyen apró részletekre nem mindig figyelünk. Nem esztelen a lelket. Az ostoba embernek esztelen a lelke. Vagyis nincs köze az Istenhez. Testvérek, István olyan valaki volt, akinek igenis, igen sok köze volt az Istenhez, ezért volt bölcs, és ezért volt tisztánlátó, és ezért ünnepeljük ma is, mint ahogy századokon keresztül, ebben a szentmisében. Imádkozzunk együtt, ajánljuk fel ezt a szentmisét a nemzetünkért, bár ez a pogánnyá vált, egyre inkább pogánnyá vált magyarság, mintha úgy gondolná, hogy Isten nélkül is boldogul, imádkozás nélkül is megy az élete, hát megakadt az élete. Mert távol került az Istentől, és az ajka nem tanulta meg az imádságukat. Következésképpen a szíve esztelenné vált. Úgy vegyünk részt most, ilyen kevesen, ezen a szentmisén, hogy ezek az értékek István király által is közvetített krisztusi értéket, ez az új életmód határozzon meg mindent, mind a gondolatainkban, mind a cselekedeteinkben. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatónak. A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik, ő a segítőnk, az oltalmunk, benne örvend a szívünk. Könyörögjünk! Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél. És a földi élet után fogad be jóságosan mennyei országodba, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Most a szentmise áldása következik. Ez az áldás jusson el nemzetünk minden egyes emberéhez, és tudatosuljon valamiképpen nemzetünk minden tagjában, hogy Isten áldása nélkülözhetetlenül fontos. Az a rengeteg összeomlott élet, és tragédiába torkolló élet, amivel nap mint nap találkozunk, pont az Isten áldását nélkülözi. Persze Isten csak azt tudja megáldani, aki kéri. Mi ezt az áldást most szeretnénk közvetíteni. Kedves gondolat, ezzel kapcsolatosan tegnap este telefonon beszéltem a volt nunciusunkkal, aki most Szlovéniában teljesít szolgálatot, és nagyon kedvesen mondta, hogy holnap, már úgy, mint ma, Lendván fog misézni az ott élő magyaroknak, és Szent István király közbenjárását kéri a magyarokért. Nagyon, nagyon kedves, és majdnem így is mondhatnám, elcsukló hangon mondta ezt. Nagyon szereti ő a magyarokat, lengyel származású lévén, ez még inkább magyarázható is. Köszönjük az ő szeretetét is, meg gondolatait is. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg bennünket, mennyei Atyánk, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében. Amen. Jézus Krisztus, a mennyei Atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják, és gondosan neveljék gyermekeiket. Amen. a Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk. Amen. És áldjon meg mindannyiunkat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Oh.